a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Becsei Zsolt közgazdász, egyetemi tanár. És itt az műsor első részének utolsó perceit az ukrán-európai uniós csatlakozással zártuk, mármint a opcióról beszéltünk. Még egy fontos kérdés ide tartozik, mielőtt egy másik témába vágunk. Jelesül az, hogy zajlanak a számítások szinte minden tagállamban, hogy mit is jelent Ukrajna csatlakozás az Európai Unióhoz. Ez egyes tagállamokra nézve mekkora költségvetési befizetéssel bír.
Biztos, hogy zajlanak. Én ugye egy nagyjáboli szakdolgozatot láttam ebbe, amit a Brüggel Intézet ugye pont Arvas Zsolt vezetésével készített. Az nem tűnt két évvel ezelőtt beláthatatlan vagy hatalmas összegnek, ha a jelenlegi politikába vesszük bele. Én azt gondolom, hogy inkább a tagságon kívüli, vagy a szokásos EU politikákon kívüli fölvétel kerül rengetegbe, magyarul az újjáépítése. Tehát, hogyha az Unió úgy dönt, hogy fölveszi Ukrajnát, és olyan területekkel is, amit érintett a háború, mert azért csak voltak rombolások, akkor is ugye a víz fölött tartása, az újraiparosítások pénzbe fognak kerülni. És akkor még nem azt számoltam, hogy mibe kerülnek a közös politikákba, hanem csak az, hogy egy normálisan működő államban mit kell segítsek a megmaradt ukrán vagy az ukrán kormány felügyelete alatt lévő területnek ahhoz, hogy erről egyáltalán beszélni tudjuk.
Egyéb iránt mekkora az elköteleződés Brüsszelben az ukrán csatlakozás kapcsán, hogy lehet látni a vezetők körében, tehát teljes messzélességen mindenki ott áll a téma mögött?
Én azt látom, hogy nagyon komolyan ott állnak, különböző okokból. A közép és vagy a kelet-európai országok nagy része, tehát Románia, Lengyelország és a Baltikum azért, mert azt gondolja, hogy ha most nem fogják meg ukrán területen az oroszokat, akkor őket is ez el fogja érni, tehát most halálkomolyan gondolják, de még a finnek is félig meddig így vannak ezzel. Ez az egyik része. A másik, akiket nem érinthet még ez a félelem sem, tehát a klasszikus európai nagyhatalmak, a franciák, németek, most ide sorolom a teljesen Európa mellé sodródó briteket, vagy a svédeket, vagy a többieket, ők pedig azt gondolom, hogy odáig jutnak el, hogy ez egy kötelező apropó, amit mondtam az első felébe, hogy kiépítsünk egy konkrét védelmi képességet és föllépést. Nem háborúzni, hanem arra, hogy diplomáciárőnk legyen egy békekötéshez, és ott legyünk az asztal, és utána pedig mi vonuljunk fel, ha kell, erőkkel, hogy ezeket a békéket a környéken védeni tudjuk.
Sőt, ugye a moldávok is megijedtek, már arról beszél az egyik parlamenti pártvezető, hogy inkább Románia csatlakoznának.
Sőt, Szandó elnök is. Amit én értek abban a szempontból, hogyha itt most úrrá lesz nem csak az ukrán háború, hanem Venezuela kapcsán, az, hogy a három nagyhatalom a saját érdekkörbe anslusszolhat, tehát fölvehet államokat, akkor ugye a Moldávia számára az merül föl kérdésként, hogy vagy egész Moldáviát Transnisztriával fogja lenyelni az orosz medve, vagy csak Transnisztriát. És most akkor azt mondhatják pont az ukrán helyzet kapcsán, a moldávok egy része, hogy akkor még mindig jobb, hogyha a román területet valamilyen módon fölveszik, vagy akár egyesül is Romániával, mint hogy az egész moldáv köztársaságot mindenestől benyelje a medve, és ott ugyanúgy nem szólnak egy szót sem, mint Venezuelánál, vagy Ukrajnánál sem igazán erős a világszava.
Nagyjából maradunk ebben a térségben, csak más szempontból, jelesül a bolgár euró kapcsán, amelyet Bulgária január 1-jén vezetett be, ejtünk néhány szót arról, hogy mik a friss tapasztalatok, és mit lehet mondani itt 14 nap után a közös uniós pénz meghonosítása kapcsán, bejött-e Szófiának, vagy sem?
Ugye bulgár lakosság érdekes módon, amikor ugye készültek az eurozónával kapcsolatos fölmérések, nagyon óvatos volt. Egyébként a horvát is annak idején. Ugye nagyon félnek attól, hogy mivel egy alulról mérőfőzálkozó, árszínvonalban is mérőfőzálkozó országról van szó, még akkor is, hogyha ugye már 26 éve fix árfolyammal dolgoznak az euróval szemben. Itt egy hatalmas drágulás lesz, és ez visszaveti a főzálkozást is. de én azt gondolom, és az első időszakban is én nem hallottam ellenkező halálsikolyokat, hogy különböző módon, de sikeres az áttérés, és nem hiszem, hogy az infláció szét fogja rágni a bolgár gazdaságot. Nyilván lesznek a szokásos fölfelé kerekítések és egyebek, de a bolgár gazdaságnak hozzá kellett szokni két dologhoz. Az egyik a fix árfolyamhoz, amit mondhatjuk, hogy az olasz fiaskó azért volt probléma, mert az olaszok előtte mindig leértékelték a lírát a németekhez képest. Tehát nem voltak ahhoz hozzászoktatva az olaszok. Ugye a valutakígyó is a 80-as években az olaszok félig mindig elhagyták, meg tágították a kígyó tolerancia sávját, meg sok minden. Tehát nem voltak ahhoz, hogy egy rigid fix árfolyamon dolgozzanak. A bolgár gazdaság igen, tehát én ebben a szempontban azt mondom, hogy ez megvan, másrészt pedig őnekik a kamatpolitikájuk, monetáris politikájuk is már nagyon komolyan közeledett az Európai Unióhoz, tehát az, hogy ők most 2,5 vagy 2,4-es alapkamatot Frankfurtba átkönyvegyék, ez az ő kamatpolitikájukat sem érinti olyan drámai módon, mint hogyha például milyenket a 6,5%-os alapkamattal, hát lehetetlenné is tenni, nem is akarom most azonnal belépni, de nálunk ez messze van. Tehát mind a klasszikus monetáris politika, mind az árfolyam politika terén szerintem Bulgária jóval közelebb volt ahhoz, hogy ő átvészelje ezt az első fél évet, egy évet.
Csak úgy emlékezhetőül Románia is bejelentkezett monetáris tagként az eurózónában, nem jött nekik össze.
Ez így van, semmi esélyük nem volt rá a feltételek miatt, hiszen ők túlfagyasztották magukat, most kezdődik ennek a visszavágás, azt hiszem a tőzsdei szövegben szokták mondani, hogy akkor most visszakorrigál az árfolyam. Hát most a román gazdaságpolitika és a visszakorrigálás állapotában van, hiszen mind a belső, mind a külső egyensúlyok elszaladtak, és körülbelül az utolsó két évben ezt már meg kellett volna, hogy tegyék, de most jutottak el oda, hogy az elit kirühelt magába egy olyan kormányt, aki ezt megteszi, és a többiek is elfogadják neki, nem is lázad a társadalom. A megszorító csomagoknál itt az a nagy kérdés, hogy stabilizálni tudják-e a pénzügyi helyzetüket, vagy nem. Ugye ők 2029-et mondták utoljára, szerintem ezek is mind vágyálmok, hiszen a jelenlegi állapotban, hogy 27-ben már belemenjenek az árfolyamsába, meg hogy 3% alá vigyék a költségvetési hiányt, az ilyen gyorsan lehetetlen megtenni. Én azt látom, hogy ők is azért a megszorítás együtt inkább azt szeretnék, hogy ezzel a korrigálás együtt is megmaradjon valamekkora gazdasági növekedés, tehát ne legyen egy mínusz. Ezért nem szabad túlvágni. Ez azt jelenti, hogyha stabilizálják is magukat, szerintem az legalább 5-6 év. Úgyhogy biztos vagy benne, hogy nekik egy új céldátum kell, 29 helyett mondjuk 32, ami reális. Az viszont elismerésre méltó, hogy mind a román elit, mind a román társadalom egyöntetően európárti. Tehát ugye a másik három renegált kelet-európai országban vagy az elit, vagy a lakosság, vagy mind a kettő szkeptikus. Náluk nagyon magas, mind az elitben, mind a lakosságban, tehát 70% körül, mint nálunk a lakosságban az az arány, amelyik be akar lépni, és ezért hajlandók is szerintem áldozatokat vállalni, de ez legalább 4-5 év lesz.
Miként említést nyert a bolgárokat megelőzően a horvátok léptek be az eurózónába, ott már azért bőségesebb tapasztalatok állnak rendelkezésre, bejött-e nekik közös uniós pénz használata?
Én azt hiszem, hogy igen. Ugye az utóbbi időben a gazdasági növekedés rendben van, nyilván az inflációjuk az átlagnál magasabb, de ez az eurózóna tagsága is logikusan megmagyarázható, hiszen a közép-európai országok árszínvonala jóval alacsonyabb, mint az eurózónáé, tehát van egy belső piaci természetes főzárkózás, ami magasabb infláció.
Mondjuk itt azért most vitáznék, hiszen a horvátoknál magasabb volt az árszínvonal az átlagos közép-európai.
Azoknál magasabb, de az EU átlagnál, az eurózóna átlagnál alacsonyabb, tehát folytatja a főzárkózást, és ebből kifolyólag nyilván egy 0,5-1%-kal lehet magasabb infláció. Az van is. Egyébként a bulgároknál is, tehát őnáluk egy politikai egyesség volt, hogy pont áprilisban lekozmetikázták, amikor a döntés született, ugye az eurózóna bővítésére akkorára, hogy még be tudjon lépni, azóta is magasabb az infláció, mint ami az eurózóna limitje lenne. Tehát nyilvánvaló, hogy van egy magasabb infláció, de egy 4% vagy 4,5% azért el fog menni. Én azt gondolom, hogy a társadalom elfogadja, nem lett akkora a költségvetési hiány, mint amit sokan kuvikoltak. és főleg az, hogy a gazdasági növekedése a horvát gazdaságnak az megvan.
Az euroszkeptikusok Magyarországon leginkább Szlovákia negatív példáját szokták fölhozni, hogy megálltak a fejlődésben, visszaesett a verseny, képességi faktoruk, és hát növekedésük is bezuhant. Ténylegesen mi közel van ennek az euróhoz?
Szerintem nem sok. Én azt gondolom, hogy először is mi jobban aggódunk a szlovákok eurozóna tagsága kapcsán, mint ők maguk, mert a lakosság is és az elit nagy része is 16 év után is abszolút európárti, ami azt jelenti, hogy nem tekintik az eurozóna tagságot a gazdasági problémák bűnbakjának vagy okának, hanem a gazdaságpolitikából ered a probléma, hát az, hogy ők is ugyanúgy egy külső nyitott, összeszerelő gépkocsi vonatkozásra koncentráló, tehát egy kicsit a magyar és a cseh struktúrákhoz is hasonlatosabb, de főleg a magyarhoz hasonlatosabb gazdaságpolitikát folytatnak, és ez nem biztos, hogy nyerő. Tehát magyarul a gazdasági struktúra és a gazdaságpolitika szerintem sokkal inkább szerepet játszik a szlovák nehézségekbe, a magyarba is, mint az, hogy valaki eurozóna tag vagy nem.
Amúgy milyen mérleget lehet vonni az eurozóna tagságról akkor, amikor megnézzük a volt egykori szocialista tábornak, az országainak a mutatóit. Ha jól emlékszem, a szlovénok voltak az elsők, akik 2007-ben csatlakoztak.
Így van.
És ugye a teljes Baltikum benne van, említettük Horvátországot, említettük a bolgárokat. Ugye a környékünkön már elég sok eurozóna tag van, mennyire hozott nekik aranyesőt, vagy aranypálmát az uniós pénz?
Én azt mondom, hogy megint csak közép-európai struktúra és meg a közép-európai helyzettől szétválasztanám az eurozóna tagságot. Nekem az a véleményem, hogy valóban a főzárkózásnak a mostani szintjén lelassult a főzárkózás. Senki nem tudta elérni a 100%-át az uniós átlagot. Még a 90 fölé is alig-alig nyaldostunk. Ugye az észtek is 2-3 éve megálltak. A lettek meg szinte alattunk vannak a fejlettségi szintben. De azért azt is hangsúlyoznám, hogy ez nem biztos, hogy az eurozóna tagság miatt van. Egyszerűen a közép-európai országnak a tőkeszegénysége, az extenzív főzárkózásnak a kifulladása, amelyik ugye 75-80%-os relatív fejlettségnél már előjön, elfogy a szabad munkaerő a külső tőkére, tehát ez az extenzív módi, ez a kifullad, akkor nekünk most át kell lépni, ugye ez a szokásos közepes fejlettség csapdája, amit nagyon sokan elértek a régiónkba, és át kéne lépni ugye egy minőségi fejlődési vonalra, legyen működő tőkénk ebben a vonatkozásban, minőségi hatékonyságnövelést el tudjunk érni külföldi működő tőke nélkül is. Tehát, hogy meg a kohéziója a regionális és társadalom, mégis a társadalomnak erős legyen. Ezeket a szinteket értük el, ezeket a problémákat, de ez inkább a belső piaci főzárkózással függ össze szerintem, mint az eurozóna tagsága, és azt nem lehet tagadni, hogy azért az infláció náluk még közép-európai viszonylatban is egy picit alacsonyabb nálunk, és azt sem lehet letagadni, hogy olcsóban tudják azért jóval finanszírozni magukat, mint mi.
Maradunk továbbra is az eurozónában, de most már annak a nyugati részén tekintett arra, hogy Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnereiről van szó. Nézzük ezen belül is a legfontosabbat, Németországot. Ugye nagyon aggódunk a németekért, egészen pontosan azért, mert mind a magyar kivitel, mind pedig a behozatal szempontjából a number one ország a magyar gazdaság számára. Mi az, ami 2026-ban bizton prognosztizálható?
Én nekem úgy tűnik, lehet, hogy nem jól látom, de úgy tűnik, hogy a német gazdasági helyzet elérte tavaly a mélypontját. Tehát ugye azzal, hogy itt ilyen 500 plusz 500 milliárd eurós élénkítési programot osztak be, azzal, hogy a Schäuble-i egyensúlypolitikát, amit 2006-tól a Merkel-le megvalósítottak, hogy egyensúlyi költségvetés bármi áron. Ebből képesek kilépni, ugye a Merz-féle koalíciós ebből kilépett, meg vannak mélyebb ügyek, ugye, hogy az egész társadalmi gazdasági modellt is át akarják alakítani, de én azt gondolom, hogy ezzel ők el akarnak lépni valamiféle növekedés felé. Most lehet, hogy az idén ez nem lesz 1%-nál több, de mégis valami lesz. Hát nem ők fognak bennünket a bajból kihúzni, ez tény, de valamiféle növekedés felé el fognak indulni. Azzal, hogy feladták, mondom, ezt az egyensúlypolitikát, és fölvállaltak egy 1000 milliárdos adósságcsomagot, hát egy teljesen új filozófiát valósítanak meg. Itt az a kérdés, hogy a németes precizitással ez kijön egy hatékonyság és versenyképesség javulásba, vagy nem.
Nézzük a többi fontos országokat, tekintett arra, hogy nagyon rohan az időnk. Nézzük Ausztriát, onnét is elsősorban azt lehet hallani, hogy ott is elszabadult az infláció, felszaladt a államadósság, és hát a gazdaság sem akar beindulni. Tehát, hogy nagyjából, ha rápillantunk itt a GDP térképre, a legfontosabb országok számunkra legalábbis megálltak ezen a fél 1%-os növekedési periódusban.
Ez így van, és ez bennünket is külső oldalról befolyásolni fog. Ausztria is nagyban függ nyilván a német gazdaságtól, tehát nagyon rá van csatolódva. Mi pedig, hogyha mint Ausztria az egyik legfontosabb exportpartnerünket vesszük, akkor meg ennek a láncnak Ausztriánál is a közepén vagyunk. Tehát Ausztria nem független a német helyzettől.
És vannak még egyébként meglepetések, jelesül Spanyolország helyzet. Ott például növekedés van.
Igen, hát
sokan nem tudják megfejteni, miért?
Azért, mert ők elindultak egy nagyon érdekes stabilizációs programon, és munkaerőfejlesztésen, tehát még tudtak egy extenzív programot, ugye náluk a munkaerőpiacon nagyon sok a fiatal munkanélküli, ezeknek egy tekintélyes hányadát föl tudták szívni, és föl tudták szívni a migráns munkaerőnek is egy tekintélyes hányadát, tehát extenzíven tudtak fejlődni, és viszonylag jól ráálltak az antiinflációs politikára is, meg a turizmusra is. Hogy ez meddig tart náluk, ez egy kérdés, mert ez nem egy minőségi kirobbanása a spanyol gazdaságnak.
Hát a 2-3%-os növekedésről beszélünk.
Azt tudják hozni.
És van még itt ugye, ha már szóba került Olaszország helyzete, ott mi az, amit lehet látni? Annyi biztos, hogy a politikai stabilitás, hogy már 3 éve megvan, ilyet is rég láttunk.
Páratlan, főleg az a koalíció, amit Meloni összehozott, és nem is igazán
láttam. Ez mennyire hat a gazdaságra egyébként?
Hat, ugye most azért stabilizálódik az anyagi helyzete Olaszországnak, azt hiszem valamelyik talán a Standard & Poor's, hogy valaki föl is értékelte, tehát ő neki most a hitelbesorolása jobb, mint a miénk, bár B-s, ugye 5-en vagyunk B-ben, a bolgárok, az olaszok, a magyarok, a románok és a görögök, de hát gyakorlatilag ugye románokkal vagyunk ennek a ciklusnak az alján, de mindenki befektetésre besorolt, de őket előre sorolta már egyik-másik hitelbiztosító, ami azt jelenti, hogy kezdenek kikupálódni a reménytelen eladósodásból, vagy adósságspirálból, tehát jönnek ki belőle. A gazdasági növekedés még várat magára, de mivel ügyes taktikával az egész Covid alapoknak az egyharmada szinte, vagy egynegyede róluk szól, tehát be fognak szippantani ott egy 250 milliárd eurót, az is viselkedik a Meloni jól Brüsszelben. Én azt gondolom, hogy ez, hogyha jól főhasználják az olasz gazdaságban, előbb-utóbb talán még a növekedésen is megmutatkozik.
És ennek a pandantja már, mint a belpolitika helyzet van Franciaországban, az mikét hat a francia gazdaságra, hiszen nem muzsikált újságosan jól.
Nem, és ő náluk annyira rigid, rugalmatlan a társadalmi struktúra, ugye mindenre lázadnak és eredményesen, hogy én nem is látom, tehát ellentétben az olaszokkal, mert előtt azt mondtam, hogy ha valaki lázad déleden, majdnem még az olaszoknál nehezebb átvinni strukturális reformokat, mint a franciák. Na most nem így van, hogy a Meloni föl fogja emelni 67 évre érvényesít egy záradékot a nyugdíjkorra, tehát a Macron meg nem tudta 62-ről 64-re végigvinni a nyugdíjkorhatáremelést, tehát a nagy struktúrális reformok szinte teljesen reménytelenné váltak Franciaországban, ugye volt jövedéki adóemelés, hogy jöttek a sárga mellényesek, akkor némi alkotmányos áthágással ugye próbált ezt a nyugdíjreformot is kihozni, de ez vagy sikerül, vagy nem. Tehát Franciaország az szerintem egy komolyabb probléma lassan, mint Olaszország.
Van még hát a pár percünk köztudomása, hogy álló háború van a kormány és Brüsszel között, a választásokig lesz itt előrelépés, vagy megvárják az Unió fővárosában a április 12-i voksolások kimenetelét?
Szerintem megvárják. Tehát én nagyon látványos lépést egyik oldalról se várok. Azt már halljuk, hogy a nagy hitelminősítők először májusba fogják Magyarországot idén minősíteni, és csak kétszer fogják. Tehát ők sem nyúlnak ebbe a dologba bele, bárhogy is alakul ugye most a államháztartási helyzet, meg bármi derül ki. Tehát én azt gondolom, hogy a következő 3 hónapban külső frontokon hitelminősítők, EU pénzek egy változatlan helyzet marad, és majd április végén fogjuk ezt újra gombolni, akármi is lesz.
Köszönöm szépen a beszélgetést, kifutottunk az időből, de úgy gondolom elég tartalmas volt ez a szűk 1 óra. amelynek a vendége Becsei Zsolt közgazdász egyetemi tanár volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.